van a mindenkinek, hogyha valami azonban beszélünk, ami fontos. Igazából a mögöttünk lévő alkalmakkor nagyon sok mindenről volt szó, és általában a bakták, főleg ugye az eltérvilában a filozófiáról beszéltek elméletről, ki az úgysépen, miért jelent meg, mi az ő tartalma. A magyar lila aztán már a kettedéseknek a szintere, de most az angyal lila eleje az pedig különösen az, hiszen itt arról olvashatunk, hogy Sicsi Dajan Ágrabú hogyan élte az életét Csadonátúriban a társaival. És láthatjuk, hogy ezekben a fejezetekben igazából Sicsi Dajan Ágrabú ugye háttérbe húzódik, ritkán beszél, és még ritkábban van róla szó, és hogyha beszél, akkor is általában a baktáj dicsőíti. És az előtérben, ezekben a fejezetekben az ő baktáit találjuk. Azt mondja Haridász Thakur, hogy igazából mindaz, amiről olvashatunk az Úrcsitanyával kapcsolatban, az nagyon különleges. Idézem tőle, amit ő mond. Drága Uram, keftelésünk éppen olyanok, mint egy nektár óceán. Képtelen vagyok felfogni, milyen hatalmas ez az óceán, és egyetlen csepét sem tudom megérteni. Hogyha Haridász Thakur egy olyan különleges, kiemelkedő bakta, mint ő, aki tudjuk, hogy nem is egy közönséges halandó, vagy közönséges feltételekhez kötött lélek, így beszél, akkor az, aki szeretne csinálni egy csalitánitán, bemutatni más bakba is soráknak, akkor nagyon nehéz helyzetben van. És én is így érzem most magamat. Kisrász Kavirás Goszvámi azonban elmondja, hogy mit tegyünk. Úgy hallgassátok ezeket a történeteket, hogy ne hozzatok fel száraz éveket, mert csak ezek az események mind meghaladják az egy jogosodás határait. Hittel kell elfogadunk őket. Tehát igazából, hogyha csak halljuk ezeket a történeteket, akkor már nagy lelkiáldásban van részünk. Sok történet végén Kisrász Kavirás Goszvámi le is írja, hogy mi ez az áldás, hogyha valaki hall arról a baktáról, arról a kertelésről, akkor milyen lelki eredményt kap csupán a hallásért cserébe. De mint minden bakta, bármilyen témáról halljunk, nyilvánvaló, hogy nem elég csak meghallgatnunk egy történetet, vagy nem elég csak elolvasunk valamit, hanem mindig meditálnunk kell azokon, elmélkednünk kell azokon. Így fogjuk tudni igazából megérteni, így fogjuk tudni majd valódi megvalósításra szeretni, hiszen a megvalósítása első lépése az, hogy magunkban elmélyeztük azt a tudást, elmélyeztük az elmélyeztetőket, és ez az első lépcsője annak, hogy valódi megvalósítást érjünk el. Úgyhogy hasonlóan a Csaitanya Charitamritát olvasva elgondolkodhatunk ezen, és feltetjük magunknak a kérdést, hogy mi közel ennek a mi életünkhöz. Azon túl, hogy hallunk az Úrnak a kefteléséről, vajon mit akar itt nekünk üzenni Krisadász Kavirás Goszvámi, vagy mi lehet itt az az üzenet, amit az Úr Krisadász Kavirás Goszvámi keresztül akar nekem mondani. Mit tanulhatok én ezekből a történetekből? És már eddig is nagyon sok mindent tanulhattunk, én azt gondolom, és ezért nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ezekről a fejezetekről beszélhetek, mert ez a része a Sicsi-Dajan Charitamritának különösen olyan rész, ahol egy kincses bányája van azoknak a tulajdonságoknak, azoknak a képességeknek, amit láthatunk, hogy bakták birtokolnak, és amelyek nagyon elégedetté teszik az Urat. És ezekből mi magunk is sokat tanulhatunk. Igazából nagyon-nagyon sok baktáról van szó, hogyha csak megnézzük a fejezetek címeit, hogy kik azok a személyek, akikről szól, van a legnyilvánvalóbb személyek, a nagy ácsárjáink, Haridász Thakur, Rupa Goszvámi, Szenetana Goszvámi, Raghunathdas Goszvámi, vagy Rámananda Roy, de hogyha valaki mérve megnézni a kettelésekben, akkor nagyon-nagyon sok bensőséges társa van, Sicsi Dajan Ágrabúnak, akik a háttérben meghúzódnak, de hogyha jobban megvizsgáljuk a történeteket, hogyha jobban megnézzük, hogy ők hogyan vesznek részt, akkor tőlük is nagyon sokat tanulhatunk. Például Svaruda Madar Goszvámiról, Jagannatha Panditról, az Úr Nityananda is felmerül néhány alkalommal, Rádova Pandit, Svaruda Beszél, vagy Gadadhar Pandit. És nagyon érdekes, hogy pont egy ilyen különleges darsan van, hogy itt Gadadhar Pandit, Svaruda és Rádova Ácsárja is itt vannak, így az oltárunkon, mint hogyha ők is szerettek, hogyha ők is szerettek volna jönni, és hallani ezekről a nagy vajsavákról, akikről most szó lesz. elnézést, egy kicsit a szívem csücske ez a rész, nagyon vonzott számomra, ezek a vajisnavák. Köszönöm, vajisokat! És nagyon szeretek róluk hallani, és nagyon bensőséges dolgokat hallunk itt, és ezért egy kicsit így meghatódom, amikor olvasom ezeket a történeteket, vagy most beszélek róluk. Az angyalélet kezdjük el mai alkalommal, és az angyalélet, ahol azt mondja Krisztán, ezt a virágból szól, hogy ezek bensőséges keftelései az Úrnak. Azt szokták mondani, hogy késői keftelései, és mondhatjuk, hogy késői keftelései, hiszen ez az az időszak, amikor az előbb említettem, hogy már Dzsabenet Puriban marad az Úr, és többet nem hagyja el a Szent Vámot. 18 évig van még elmúlt az után, 1516-tól 1534-ig. És ezt az időszakot két részre szokták bontani. Az első 6 évben még bemutatja baktákkal való szeretetei kapcsolatait. És igazából a hangsúly ezen van, és ez lesz a mai alkalom, amiről fogok beszélni, és még valamennyire igazából a holnapi alkalomkor is erről lesz szó. De főleg a mai alkalom ezek a fejezetek azok, amik a kettőléseiknek a tárházai. És az utolsó alkalommal lesz szó az Úrcsétanya utolsó 12 évéről, amikor pedig lelkiekszenzisban való állandó elmerülésben, szamádiban volt, és éjjel-nappal a kisától való elkülönülés érzésében megült el az Úr. Úgyhogy igazából nem is szaporítanám tovább a szót, mert annyi történet van, és annyi mesélő van, és bele is kezdenék a kettelésekben. Nagyon nehéz én pontan válogatni, de próbálom Krisztadász Kavirás Gószváminak a leírását követni, de kérlek nézzétek el, hogyha nem fogok mindenről részletesen beszélni. Az első történet, amit említ, a Sivananda Szénhez kapcsolódik, akiről már volt szó az elmúlt alkalmakkor. Még annyit röviden, hogy ugye mondtam, hogy 1516-tól él Úrcsétanya állandó jelenleg Dzsabenet Puriban. Ez az időszak 1516-nak a tavasza, amikor visszaérkezik Vrindávanából, a Vrindávanai Parikrámról. És az azután történő kettelésekről fogunk itt olvasni. Ebben az évben is, mint minden évben, a bengáli bakták meglátogatják Sicsibanyi Mahaprabhut, megnézik a Radhayatra Fesztivált, és 4 hónapot, az esős évszaknak a hónapjait, ott töltik az Úrral a Szent Vámban. Tudjátok, már volt szó róla, hogy Sivananda Szén az, aki szervezi mindig ezt az arándoklatot a Dzsabenet Puriba, ő az, aki megszervezi bakták országának meg, hogyan kapjanak prasádamot, ő fizeti ki a vámokat, minden egyes alkalommal, amikor földbirtokosok határain kelnek át, vagy folyókon kelnek át. És ezt a szolgálatát nagyon sok ideig végzi az Úr nagy elégedettségére. És ebben az évben esemény történik, mert egy kutya is csatlakozik a kis zarándokcsoporthoz. És Sivananda Szén őt is úgy tekinti, hogy ő is biztosan az Úrcsétanyához és Dzsabenethez akar menni. Befogadja a csoportba és gondoskodik róla, ugyanúgy, mint bármelyik másik baktáról. Hogyha kell, akár még vámot is fizet utána, és igazából egyik alkalommal egy folyóval átkeléskor a révi szem akarja a csónakba engedni a kutyát, ez egy tisztátalan állatot keresne a bakták között a hajóban. De Sivananda Szén hajlandó az ár többszörösét kifizetni azért, hogy magukkal tudják vinni a kutyát. Minden nap gondoskodik számára ételről, vagy nőjéhezzel, és így mennek együtt Dzsabenet Puri felé. Egyik alkalommal azonban valami hivatalos ügyintézni valója miatt, Sivananda Szén nem tud személyesen gondoskodni a baktára, és amikor este kiosztják a prasádamot, megkér egy baktát, hogy mindenkinek ő osszak prasádamot, és erről a kutyáról is gondoskodjon. Ezzel a vajsával azonban elfelejti a kutyának odaadni az őt illető prasádamot, és a kutya ezzel annyira megbántódik, hogy elhagyja a baktáknak a csoportját. És amikor a Sivananda Szén észreveszi, nagyon boldogtalan, nagy fájdalmat érez, úgy gondolja, hogy milyen haszna vetetlen, hogy én még egy kutyáról sem tudok gondoskodni, és azonnal 10 embert küld, hogy keressék meg, hol van a kutya, hozzák vissza, ne éhezzen, jöjjön velünk itt a Szent Vámba. Azonban nem találják meg a kutyát, Sivananda Szén pedig nagyon boldogtalan, és itt folytatják tovább az arándoklatot. de már nem sok van hátra. És másnap elérkeznek Csavanátpuriba. És amikor elmennek Sicsitani Mahápruhuhoz, bakták általában legelőször mindig Sicsitani Mahápruhut keresik fel, amikor megérkeznek Csavanátpuriba, és csak utána keresik fel az új Csavanátot. Ellentétben az általános vajsan hagyományon, ami azt mondja, hogy először, ha megérkezünk a szentába, vegyünk fürdőt, keresünk fel a hodoltokat a murtiknak, de a bakták számára ugye Sicsitani Mahápruh az Isten sivatagos személyisége, és ő az, akihez mindig először mennek. És amikor oda mennek Sicsitani Mahápruhhoz, akkor megdöbbenve látja Sivananda szín, hogy ott van a kutya. Sicsitani Mahápruh mellett, Sicsitani Mahápruh kopuszti a belsejébe leteti, és azt mondja neki, hogy énekelt Krisna szenvedélyt, hari hari. És akkor a kutya elkezd énekelni, boldogan fogyassza azt az ételt, amit a Sicsitani Mahápruhtól kap. És Sivananda szépen nagy boldogságot érez. Azonban másnaptól már senki sem látja a kutyát, és Kisalaszka Village Busz, ami leír, hogy megérthetjük, hogy ez a kutya elérte az élet tökéletességét, elérte az Úr Sicsitani Mahápruhnak a társaságát, a szentelet, és a szentelben hagyhatta el a testét, és így elérte örök lelki formáját, visszatért a lelki világba. Egy fontos magyarázatot találunk itt Srila Prabhupádtól, aki azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy egy baktánál keressünk menedéket. Még hogyha kutyatestben is születünk meg, hogyha egy tiszta baktának a lótuszszemának a menedékét megkapjuk, akkor az életünk tökéletességet érhet el. És ugyanakkor a másik oldalról az a bakták felelőssége is, hogy másokat segítsenek Krisna felé. És Sivananda szín olyan kegyes volt, hogy még egy baktát is, vagy egy kutyát is baktának látott, és ő benne is a lelket látta meg. Bár talán látszólag a ragaszkodása anyagi volt, de valójában ilyen lelki szinten látta a kutyát, és ez a kutyának örök lelki áldása volt. Igazából Sivananda szénnek a jó akarata volt az, ami miatt megkapta Sicsitani Mahápruh kegyét ez a kutya. Tehát igazából bakták felelőssége van egy kiemelő a kis történetben. Ezután Rupa Goszvámiról ír Kisalaszka Virás Goszvámi, hogy ő hogyan ment Puriba, és hogyan társultott Sicsitani Mahápruhval. Ez is 1516-ban történt. Miután a tegnapi alkalma volt, szóval Rupa Goszvámi tanította Sicsitani Mahápruh egy évvel korábban, amikor ugye Vrindávanban látogatott, az Utsarajában tanította őt 10 napon át. Ezután Rupa Goszvámi az Úr utasításainak megfelel elment Vrindávanába, de nagyon hiányzott neki Sicsitani Mahápruh, és szeretett volna személyes útmutatást kapni, hogy hogyan írja meg azt a színdarabot, amit elkezdett, és amiben Krisnának a Vrindávanai, Mathura és Várakai kettelését szerette volna leírni. Ezért elindult és elment Csavanátpuriba, és útközben egy különleges dolog történt, amikor egyik kis faluban szállt meg álmában egy gyönyörű hölgy jelent meg, aki arra utasította, hogy a színdarabját ossza ketté, és külön írjon az Úrnak a Vrindávanai, és külön a Vrindávanon kívül kettelésairől. Rupa Goszvámi megértette, hogy ez a hölgy nem egy közönséges személy volt, hanem maga az Úr öröktársa Szatyabáma, mert Szatyabáma Purában történt ez az eset. El is kezdte így átdolgozni a színművét, és így érkezett Csavanátpuriba. Itt aztán Haridász Thakurral együtt vagyunk, és azt kell tudnunk Haridász Thakurról, amiről mindjárt lesz részletesebben is szó, hogy minden nap felkereste őt, és azt hiszem, hogy megadunk. A napi reggel úgy alakult az Úrnak, hogy minden reggel elment a Csodanát templomba, megnézte a reggeli frissítő felajánlását, az Upala Bóga szertartást, és ezután minden nap meglátogatta Haridász Thakurt, a délelőttet vele töltötte, illetve hát nyilván nem egyedül mezz a társaival meg tud csinálni. Nagyon sok társadalmat körül, szanyászik és nagyon sok más személy. És akkor a délelőttet pár órát ezt általában Haridász Thakurral töltötte, ezután déli kötelességeinek tett eleget, és aztán mikor hogy töltötte a délutántól többi részét, főleg itt az első években, az Antya Lila során megbeszéltem, hogy a bakták körében töltötte, szóval nyitva állt az ajtó, hogy nagyon sokan felkeresették, beszélgethettek vele, és ők prédikáltak nagyon sok érdeklődő személynek. És amikor Rupa Goszvámi Puriba érkezett, akkor kérte Sicsitani Mahaprabhunak is a jóváhagyását és az utasítását egy színdarabjával kapcsolatban. És most sajnos nincsen idő, hogy belemegyünk a részletekbe, de nagyon-nagyon sok szép beszélgetés zajlott Rupa Goszvámi és Sicsitani Mahaprabhu között. És Sicsitani Mahaprabhu kinyilvánította, hogy Rupa Goszvámi helyzete nagyon különleges, mert ő azon kevés bakták egyike, aki ismeri azt, hogy mi van Sicsitani Mahaprabhu szívében. Azt mondta, hogy szívem egy nagy titok, hogyan ismerheted? Ki ismeri az én gondolataimat? De valójában Rupa Goszvámi ismerte, és ennek legjobb bizonyítéka azok a versei, amelyeket költött, és amelyekben feltárja a Sicsitani Mahaprabhu belső meditációját. És Swarupa Damodar Goszvámi is megerősíti mindezt, hogy valójában Rupa Goszvámi felhatalmazása a Sicsitani Mahaprabhutól ered. Nagyon sok más lehet mondani Rupa Goszvámiról, de sajnos az idő a szoros, és ezért áttérek Rupa Goszvámiak a testvérére, Szanátana Goszvámira. Hát Rupa Goszvámi 10 hónapot töltött Jagannath Puriban az Úr Csaitanyával, és miután elment, nem sokkal rá érkezett meg Szanátana Goszvámi. Az elmúlt alkalmakkor nem volt túl sok szó a testvérpárról, Rupa és Szanátana Goszvámiról, akikről látható is egy festmény a fejem fölött, akik a legfontosabb lelkitanító mesterék ácsárjaink között vannak. És akik az Úr Csaitanya eltávozás követő időszakban, a 16. század folyamán a legkiemelkedőbb vaisnavák voltak, és akikre Gaudiya vaisnavák mint vezetőiként tekintettek. Csak Dióhéjban pár mondatot elmondanék róluk, mivel nem volt így szó arról, hogy milyen háttérrel is rendelkeztek. Szanátana és Rupa Goszvámi Brahmana családban születtek, emelkedett Brahmana családban, és születésüktől fogva vaisnavák voltak. Néhány éves, Sicsitani Mahaprabhu megjelenése után születtek meg, egy pár évben voltak fiatalabbak az Úrnál, és fiatalon a bengáliai muzulmán uralkodó Huszain Sahnak a szolgálatába álltak. Annyira nemes tulajdonságokkal rendelkeztek, és ügyesen értettek a politikához, a kormányzáshoz, a pénzügyekhez és hasonló diplomáciai dolgokhoz, hogy az uralkodó minisztereinek tette meg, Rupa Goszvámit és Szanátana Goszvámit. Az egyik pénzügyminiszternek, a másik pedig az úgymond ilyen miniszterelnökszerű, szóval igazából az egyik legfőbb irányító volt maga a Sah után az államban. És mivel főleg muzulmánokkal társultak, ezért az uralkodótól új nevet is kaptak, és Sákara Malik és Dabirkás lett a nevük. Mindez Rámakéliben történt, ahol az uralkodónak a fővárosa volt. Azonban a látszat ellenére ők ketten, illetve még testvérük is, Vallabha, aki utána a Sicsitani Mahaprabhutól az Anupán nevet kapta, ő is velük élt, és ő is ilyen kormányszolgálatot vállalt. Szóval mind a hárman a látszat ellenére megőrizték vaisnava identitásukat. Minden nap rendszeresen hallgatták a Srimad Bhágavatamot, brámanákat hívtak a házukba, prasszadamot ettek, és még a helyet is, ahol laktak, elkezdték Vrindavan mására átépíteni. Ezt a helyet ma is Zarándokhelyként tartják számon, és sokat látogatja, Gupta Vrindavanként ismert, rejtett Vrindavanként ez a hely. És itt Rámakéliben történt 1514-ben, hogy találkoztak először Sicsitani Mahaprabhuval, és azonban megértették, hogy itt van az Istenség legfelsőbb személyisége, van lehetőségünk szolgálni, követni az utasításait, és hogy milyen haszontalan dolgot tettünk az elmúlt években, hogy egy muzulmán embert szolgáltunk. Egyből mentek a Sahhoz, hogy ők lemondanak a kormány tisztségükről, itt hagyják mindazt, amit eddig csináltak, és csak akarnak menni Sicsitani Mahaprabhuval. Azonban ez nem teljesen sikerült. Rupa Goszvámi és Anupán, őket elengedte a muzulmán uralkodó, persze hatalmas végkielégítéssel, hogy így mondjam, és erről a legtöbb minden bakta tud, hogy Rupa Goszvámi aztán ezt a hatalmas vagyont milyen példamutató módon osztotta szét, illetve milyen példamutató módon használta az ő szolgálatában. Azonban szeretem a hosszami olyan fontos volt a muzulmán uralkodó számára, hogy mondta, hogy ő nem tudja nélküle vezetni az országot, és ebben nem jött el. Szeretem a Goszvámi akkor erre azt gondolta, hogy hát ha nem enged el, én akkor sem akarom tovább ezeket az anyagi dolgokat csinálni, nem érdekel többet a kormányzás, a diplomácia, és csak otthon maradt, hívott brámanákat, és elkezdte egész nap csak a Simát Bhágavatamot hallgatni, és azt üzente az uralkodónak, hogy én is beteg vagyok, és ezért nem tudok menni szolgálatban. Egy idő után azonban feltűnt az uralkodónak, hogy itt valami nincs rendjén, után saját személyes orvosát is elküldte, és kiderült, hogy igazából egészséges, és az uralkodó ezen a ponton fogságba vetette Szeretele Goszvámit, mert megértette, hogy el fogja őt hagyni. És most a részletekre nem tudok kimenni, de a lényeg az, hogy Szeretele Goszvámi végül megszökött a börtönből, és nagyon sok viszontagságon át sikerült egy évvel később találkozni a Sicsitanya Mahaprabhuval Benárezben. Most, egy évvel később járunk a történetben. Tegnap volt szó arról, hogy Szeretele Goszvámi két hónapon eltanította úgy Sicsitanya, és azután megvette neki, hogy menjen Vrindavanába. És ott terjedte le szent helyeket és alapítson templomokat. Ő elismert Vrindavanba, azonban egy idő után ő is nagyon vágyott Sicsitanya Mahaprabhunak a személyes társaságára és utasításaira. És így a Csarikanda erdőn át elindult Jagannath Puriba. Csak azt láttam, amit útközben talált, és azt a vizet itt, amit a dzsungelben talált. És a nagyon rossz körülmények miatt nagyon lebetegedett. Fekélyek borították a testét, nagyon lebetegedett. Így érkezett meg Jagannath Puriba, és először Haridász Thakurt kereste fel, ami érdekes, hogy belegondoltam, hogy igazából ők nem is találkoztak Haridász Thakurral, de Haridász Thakurnak olyan nagy híre volt, hogy minden Vaisnava először hozzá ment, mielőtt Úr Csaitanyához ment volna. És tehát először Haridász Thakurhoz ment, és ott találkozott Sri Csaitanya Mahaprabhuval, Sri Csaitanya Mahaprabhu, amikor eljött meglátogatni Haridász Thakurt. És hát nagyon alázatos Szeretele Goszvámi, a leghitványabbnak, a legelesettebbnek mondja magát, és kéri Sri Csaitanya Mahaprabhunak a kegyét. Minden nap meglátogatta őket szokása szerint az Úr Csaitanya, és mindig Krisnáról beszélgettek, és az odaadó szolgálatról. És az Úr volt az, aki mindig Jagannath Mahaprabhunak küldött Haridász Thakurnak is, és Szeretele Goszvámnak is. Azonban Haridász Thakur, Szeretele Goszvámi nagyon el volt keseredve a betegsége miatt, és az öngyilkosságot fontolgatta. Igazából már ott közben is arra gondolt, hogy milyen haszna vetett ez a test. Igazából nem tudom vele szolgálni Krisnát, és most, amikor Puriba érkezett, és a fekélyekből vér és mindenféle nerv szivárgott, akkor minden tiltakozás ellenére Sri Csaitanya Mahaprabhu minden találkozáskor megölelte szorosan, és ez a nerv ez mindig rákerült az Úr Csaitanyának is a testére, és annyira el volt keseredve Szeretele Goszvámi, hogy azt gondolta, hogy a Radha Yatra fesztiválkor az Úr Csaitanya szekere elé fogja vetni magát és így vett véget életének. Azonban az Úr ismerte a szíve vágyát, és egy napon, amikor találkoztak, akkor azt mondta a Szeretele Goszvámi, hogy ismerem a tervedet, és megtiltom ezt. Szerettem volna felolvasni, de sajnos nincs annyi időnk. Igen, sajnos nincs annyi időnk. Hát lehet, hogy felolvasom, igen, ha van is nevet, és bocsánat, arra lelkesítenek, hogy hogyan beszélget Sri Csaitanya Mahaprabhu Szeretele Goszvámival, és Haridász Thakurral, mert ez annyira nagyon szép leírás ad arról, hogy hogyan, milyen kapcsolat volt közöttük. Amikor ezt Szeretele Goszvámi meghallotta, nagyon megdöbbent. megértette Sicsit, én már például nem örült újságosan a döntésemnek, hogy a gyilkosságot akarok elkövetni. Az úr Sicsétanyi Mahaprabhu, aki mindent tud, és ismeri a múltat a jelentésre jövőt, megtiltotta, hogy megváljak az életemtől. Gondoltam végül Szanátán a Goszvámi, majd a földre vetette magát, megérintette az orrú tisztába, és így szólt. Uram, te vagy a mindent tudó, kegyes, független, legfelsőbb. Egy fából készült szerszárhoz hasonlóan úgy táncolok, ahogy te táncoltatsz. Alacsony származású vagyok, sőt a legkifányabb. Kárhozatra ítéltettem, hisz a bűnös emberek minden jelzőjével rendelkezem. Mi haszna, ha életben tartasz? Az Úr Sicsétanyi Mahaprabhu így szólt. A tested az én tulajdonom. Meghódoltál nekem, ezért nem vagy többé tested, jogosult birtokosa. Miért akarod elpusztítani más tulajdonát? Nem tudod mérlegelni, mi helyes és mi helytelen. A tested a legfőbb eszközöm ahhoz, hogy sok-sok szükséges tetted véghez vigyek. Számtalan feladatot fogok vele végrehajtani. Meg kell majd határozod a bakták, az odaadó szolgálat, az Isten iránti szeretet, a vajsnava kötelesség és a vajsnava tulajdonságok alapelveit. Krisna odaadó szolgálatát is el kell majd magyaráznod, központokat kell alapítanod, ahol az emberek elmélyíthetik Krisna iránti szeretetüket, elveszett zarándok helyeket kell feltárnod, és tanítanod kell az embereket, hogyan fogadják el a lemondott rendet. Matura Vrindavan saját nagyon kedves hajlékom. Sok mindent szeretnék tenni ott, a Krisna tudat prédikálása érdekében. Anyám utasítására itt telepettem le Jagannath Puriban, és így nem mehetek Matura Vrindavanába, hogy ott megtanítsam az embereknek, hogyan éljenek a vallásos elvek szerint. E feladatokat, mint a te testedre keresztül kell elvégeznem. Te azonban meg akarsz válni tőle. Hogyan tűrhetném ezt el? Szeretem a Goszvámi, akkor így szól Sicsétanyi Mahaprabhuhoz. Tiszteleteljes feladatomat ajánlom neked. Senki sem képes megérteni azokat a mély szándékokat, amelyeket szívedben rejtesz. A fabábú a bűvész irányítása szerint énekel és táncol, de nem tudja, hogyan teszi mindezt. Drága Uram, az, akit táncoltatsz, úgy táncol, ahogy te táncoltatod. De nem tudja, hogyan táncol és ki táncoltatja. Sicsétanyi Mahaprabhu aztán így szólt Haridász Thakurához. Kedves Haridászem, kérlek hallgass ide! Ez az úri ember itt el akarja pusztítani más tulajdonát. Akire rábízták más tulajdonát, az nem osztja szép, hogy használja azt a saját céljaira. Mondd meg hát neki, hogy ne tegyen ilyen törvénybe ütköző dolgot. Haridász Thakur így válaszolt. Alaptalanul büszkék vagyunk képességeinkre. Valójában nem vagyunk képesek megérteni mély szándékaidat. Ha te nem árulod el, mi nem érthetjük meg, mi a terved, és az sem, hogy kényeresztél és mit akarsz véghez vinni. Kedves Uram, Szanátana Goszvámi nagyon szerencsés, mert te, egy kiváló személyiség elfogadta őt. Senki sem lát olyan szerencsés, mint ő. Sicsétanyi Mahaprabhu megölelte Haridász Thakurát és Szanátana Goszvámit, majd felállt és elindult, hogy elegette a déli kötelességeinek. Kedves Szanátanám, mondta Haridász Thakur, és megölelte Szanátanát. Jó szerencsét határait senki sem láthatja. Sicsétanyi Mahaprabhu saját tulajdonának tekinti a testet. Senki sem lehet hát olyan szerencsés, mint te. Amit Sicsétanyi Mahaprabhu saját testével nem tud megtenni, azt rajtad keresztül akarja elvégezni. Mindezt Madurában akarja véghez vinni. Bármit akar tőlünk az Istenség legfelsőbb személyisége, hogy hajtsuk végre, annak sikerrel eleget teszünk. Ez a te nagy szerencséd. Megfontolt véleményem alapján mondom ezt. Sicsétanyi Mahaprabhu szavaiból megértem, hogy azt akarja, írj könyveket az odaadó szolgálat végső határozatáról és a kinyilatkoztatott szentírások alapján megállapított szabályozó elvekről. Az én testemet nem lehet Sicsétanyi Mahaprabhu szolgálatában használni, ezért van, ha India földjén született, használhatatlan. Zárójel, mondja ezt Haridász Thakur. Szanátana Goszvámi így felelt. Ó, Haridász Thakur, ki érhet a mi módon? Sicsétanyi Mahaprabhu társai közé tartozol, így te vagy a legszerencsésebb. Sicsétanyi Mahaprabhu küldetése az, hogy elterjessze az Úr Szellem éneklésének jelentőségét. Ezért szállt a lemi inkarnációs, most ahelyett, hogy maga tenné ezt, rajtad keresztül cselekszik. Drága Uram, naponta 300 versszak énekel a Szent Nevet, s mindenkit felvilágosítasz ennek fontosságáról. Vannak, akik kiválóan viselkednek, de nem érik helyet a Krisna tudat vallását, míg mások prédikálnak, de magatartásunk nem megfelelő. Viselkedéseddel és prédikálásoddal te egyszerre teszel eleget mindkét kötelességnek a Szent Nével kapcsolatban. Az egész világ lelki tanítómestere vagy ezért, hiszen te vagy a legfejlettebb baktaimnak. Így módon töltötték idejüket a Krisnával kapcsolatos témát megmutatásával, és így élvezték együtt az életet. Azért szerettem volna ezt elolvasni, mert számomra annyira szemléletes, hogy hogyan viszünk el egymásra két tiszta bakta. Általában tisztelt a kivételnek, mindig nem vagyunk teljesen megtisztulva, és ezért, hogyha mi társadalunk egymással, akkor nem volt ilyen módon tesszük, de ebből láthatjuk, hogy tiszta vakták hogyan beszélgetnek, hogyan viszonyulnak egymáshoz. Egy másik tanítás ebből a történetből az, hogy igazából egy vajsava teste az nem anyagi, erre tanít minket ebben a történetben az Úrcsékanya, hogy ne lássuk anyagi felfogással a vajsavákat, sem a testüket, sem a tulajdonságainkat, hiszen a vajsavák ők Krisnához tartoznak, és hogyha egy bakta avatást kap, akkor tudjuk, hogy az avatás folyamán Krisna olyannak fogadja el, mint ő maga. Ami azt jelenti, hogy a teste is lelkivé válik. Ezt itt Srila Prabhupada ezért magyarázatban mondja. Én Sicsit egy nagyvadó is így tekintett Szenetana Goszvámira. Még azt a példát is felhozta, hogy ahogy egy anyuka, amikor a kisbabáját teszi tisztába, nem undorodik meg az őrülékét és vizeletétől, sőt azt vonzó szentelméknek tekinti, ugyanúgy ő is Szenetana Goszvámi testéből származó vért, és ilyen bűzös nedveket, amelyek a fekélyeiből származnak, ő nem látja tisztátalannak. És amikor egy alkalommal így megöleli őt, akkor ezek a betegségek el is jönnek az ő testéről. Lenne más történet is Szenetana Goszvámiról, de mivel még több más személyről szeretnék beszélni, ezért most inkább beszélnék egy kicsit Haridász Thakurról, aki mint látjuk, egy szintén nagyon meghatározó személy Jagannath Puriban. Az ön története nagyon hosszú, és itt az Anyha Lilában Krisnadász Kaviráj Goszvámi részletesen mesél Haridász Thakurnak az életéről. És a különlegessége az, hogy igazából nem is maga Krisnadász Kaviráj Goszvámi mesél róla, hanem maga Sicsitanya Mahaprabhu. Egy napon, amikor meglátogatta Sicsitanya Mahaprabhu Haridász Thakurt, akkor feltette neki ezt a kérdést, hogy hogyan szabadulhatnának fel a javanák. Hogy én azért jelentem meg, hogy mindenkit felszabadítsak, de én nem vagyok erre képes, hogyan fognak felszabadulni. És a Haridász Thakurnak a válasza nagyon híres, ezt biztos minden szankirtanas bhakta is ismeri. Prabhu Chintana Kariha. Kedves Uram, kérlek, ne aggódj. Ne aggódj annyit, hogy hogyan fognak felszabadulni. És ezután Haridász Thakur egy nagyon mély és nagyon szép magyarázatot ad a szemlélből, és arra, hogy a szemlélnek milyen hatalma van. A szemlélének is a különösen, mint a sértések nélkül nánabász szinten történik, akkor igazából felszabadítja azokat, akik kiejtik az Úr szemlélét. Miután a szemlél dicsőségéről beszélt Haridász Thakur, dicsőjét is, így Sicsitanya Mahaprabhut ebben a beszélgetésben, és az Istenség legfelsőbb személyiségének nevezi. Tudjuk, hogy Sicsitanya Mahaprabhu soha nem tudta elviselni, hogyha valaki őt Istennek nevezi, és ezen a ponton is Sicsitanya Mahaprabhu lezárja a beszélgetést, többet erről nem akar hallani. De nyilvánvalóan ebből a történetből, hogy igazából Krisna felsége és soha nem tudja a baktája előtt eltitkolni. És ezután a beszélgetés után, amikor baktái körében ül Sicsitanya Mahaprabhu, maga mesél Haridász Thakurról, és maga beszéli el az ő élettörténetét. Ami nagyon mélyre nyúlik vissza, tudjuk, hogy Haridász Thakur, amikor Jagannath Puriban élt, akkor már nagyon idős volt, és el is hagyta ezt a világot, és holnap lesz szó arról, hogy hogyan hagyta el, és milyen események történtek ezzel kapcsolatban. És itt több történetet olvashatunk Haridász Thakurról. Az egyik az, amikor még fiatal korában, ugye ő muzulmán családban született, mégis azonban arra nem tér ki a zsidó, hogy hogyan, de bakta lett, és énekelte az Úr szemlélét egy falu közelében, Benápula közelében, és az ottani földbirtokos Sáma Csandra Kán nagyon érint volt arra, hogy milyen nagy hírneve van Haridász Thakurnak fiatal kora ellenére. És megbízott egy prostituáltat, hogy keresse fel, és vonja el a lemondás útjáról, igazából segítsen, hogy leesse Haridász Thakur. Ha leesik, akkor elvész a hírneve, és akkor talán az ő hírneve nagyobb lesz. És ismerjük mindannyian ezt a történetet, hogy megközelíti Haridász Thakurt a prostituált, és dicsőíti szép külsejét, hogy milyen vonzó, és itt szeretné beletölteni az éjszakát. Haridász Thakur azonban nagyon érdekes, javaslom mindenki olvasni, hogy hogyan beszélni prostituáltal. Szóval, hogy a mi korunkban, hogyha ilyen elesett helyzetű emberekkel találkozunk, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát én bakta vagyok, ő meg csak egy elesett személy, szegény szerencsétlen. Hát adjuk neki a kegyünket, prédikáljunk neki, de ó, szegény szerencsétlen személy. Azonban Haridász Thakur nem így beszél vele, hanem úgy beszél vele, hogy rendben, tiszteletben tartom a kérésedet, nagyon alázatos. Megpróbálok a kedvedre tenni, kérlek csak már egy kicsit, hogy befejezem a köreimet, amit megígértem. És ugye egész éjszaka csapázik, a prostituált vár, aztán eljön a reggel, semmi nem történik, és a prostituált elmegy, másnap visszajön, és Haridász Thakur ezen a ponton bocsánatot kér tőle. Hogy kérlek, ne haragudj, hogy csalódást okoztam neked, ne haragudj, hogy várnod kellett. Ma biztosan be fogok fejezni a köreimet. Kérlek, várj meg, amíg elénekem az elérc, a vállalt köreimet. És akkor tovább csapázik. És ezen a ponton a prostituált is néha már elkezdi mondani, hogy Hari. Így áll az ajtóban, és néha így ő is énekli az Úr szemelét. De hiába vár, meg megint eljön reggel, és megint dolga végezetlenül megy el. Harmadik éjszaka szintén visszajön, és ugyanez a beszélgetés történik nála, úgyhogy én már két napja csak várakoztatlak. Ma biztosan, egész biztosan be fogom fejezni a köreimet, és csak csapázik. És ahogy hallja egy tiszta baktának ugyan tiszta életését, a prostituált elméje és szíve is megtisztul, és bevallja mindezt a gonosz tervet, amit kieszeltek ugye Rámacsarnak Hánnal, vagy amire megbízást kapott. És Haridász Thakur is felterjeszt, hogy én igazából ismertem ezt az egész tervet, és én igazából csak te miattad maradtam itt három napot, csak te miattad nem hagytam ezt a helyet, mert megtettem volna, hogy fogom magam is elmegyek, hogy jártani akartok nekem. Azonban téged felszabadítsak, itt maradtam, és megvártam, hogy te baktad így. És utasításokkal látja rá, mindannyi ismeri ezt a történetet, hogy hogyan énekelje szentelet. Ott azon a helyen is ül a Mataji, elkezd csapázni, imádja a túlszínűvényt, és Haridász Thakur ezen a ponton egy zikszaka közepén fogja magát, és el is megy. Elhagyja a helyet, miután a célját elértem. A történet persze nem ért véget, hiszen Rámacsandra Kánterbe meghiúsult, de a gonoszságnak nyilván megvan a maga ára, amit meg kell fizetnie, és ezt az árat ráadásul még tetézi is, azzal, hogy nagyon-nagyon megsérti az Úr Nityánandát, aki meglátogatja őt egy alkalommal a házában, és hát az indiai házak két részben állnak, van egy belső rész és van egy külső rész. A belső rész az csak a család használja, a külső rész azonban az, ahova a vendégek is megérkeznek, ahol fogadják őket, ott van kis templomok, és az Úr Nityánanda is a Durga templomnál ül le. Azonban Rámacsandra Kánter egy ateista személy, és nem akar találkozni egy Vaisnavával, hanem az Úr Nityánandával, és csak kiküld egy szolgát, és azt üzeni, hogy itt nincs hely számodra, és hát sok bakta számára, akik veled együtt jöttek, látod, hogy milyen kicsi a házam, azonban a falu szélén van egy teljes ember, az ő istállójában biztos van így, hogy el fogtok férni. Hát ugye ez egy nagyon nagy sértés, és az Úr Nityánanda nagyon dühös is lesz, hogy így megsértik. Szó szerint azt mondja, igazából Rámacsandra Kánnak, tehéngyilkos hűségoknak való ez a hely nem nekem. És haragosan távozik, nem csak a házban, az egész volt az egész környéket elhagyatásaival. És ugye az Úrnak a szavai soha nem csalatkoznak meg, mindig valóra válnak, és ez is történik nem sokkal később, hogy mivel Rámacsandra Kán sikasztott a muzulmán uralkodótól nagyon sok pénzt, ezért a muzulmán uralkodó odaküldi az embereit, akik pont ugyanazon a helyen, ahol az Úr Nityánanda ült, levágnak egy tehenet, elkezdik megfőzni. Elfogják és börtönbe vetik Rámacsandra Kánt és az egész családját, és felbújják és kifosztják a házát, és nem csak Rámacsandra Kán házát, hanem az egész falut, az egész várost is. Később ezt a virágos hogy magyarázza, hogy ahol egy nagy vaisnavák megsértenek, akkor nem csak az a személy, aki ezt a nagy sértést elkövetni, de az egész közösség, akár az egész város is szerencsétlenségek által lesz majd sújtva. Úgyhogy nagyon kell vigyázzunk, a történet is mutatja, hogy ne kövessünk el vaisnava alparádot. És sosem sértsünk meg egy vaisnavát. Ezután Haridász Thakur életörténete folytatódik, Mint mondtam, hogy maga a Sicsirén Manfredo beszél arról, hogy hogyan élt és mit történtek vele, és igazából egy érdekes pont, egy rövid mondatot megér, hogy ezután Csandapurában megy, ahol Govinda és Iranya Majumadárnak a házában tölt egy kis időt, és itt akkor találkozik egy kisfiúval. És ez a kisfiú szívesen hall az Úr Csétanyáról, szívesen hall Úr Kisnáról, egy baktákról van szó, nagyon gazdag család, Govardhan és Iranya Majumadár családja, Kályasztha közösség, ilyen hivatalnokok, kereskedők. Ők pontosan adószedők, és hát az akkori korban ilyen multimilliómosnak számítanak, hogy csak így érzékeltessen, hogy mennyire gazdagok. Az az adó, amit beszednek, az nem emlékszem pontosan, de ilyen körülbelül ilyen 2 millió aranypallér. De Shila Prabhupada magyarázza, hogy abban az időben olyan nagy értéke volt a pénznek, hogy egy pajszából, ami a rupiának a század része, egy család egy napi élelmét lehetett fedezni. Tehát ahhoz akkor elképzelhetjük, hogy egy aranytallér az milyen nagyon értékes dolog volt, és nekik több 100 000 aranytallérnyi vagyonuk volt. És ez a kisfiú megkapja egy Haridász Thakurnak az áldását, és ez a kisfiú lesz az, akiről mindjárt még fogok beszélni, akit úgy ismerünk, hogy Raghunathas Goswami, és aki a 6 fontos ácsárja, Sicsitai Manprabhu fontos tanítványa egyikévé válik, így egy ilyen nagy szent Haridász Thakur kegyéből. Még egy fontos szerepe volt Haridász Thakurnak, amit ebből a részből tudhatunk meg, hogy miután elhagyja Majumadár családnak a házát, akkor Shantipurba költözött, ahol a Ganges partján egy barlangban élt. És itt Advaita ácsárjával társult minden nap Krisnáról, és az adott szolgálatról beszélgettek, és Advaita ácsárja volt az, aki gondoskodott az ő szállására, tehát erről barlangról is Advaita ácsárja gondoskodott, illetve a Prasadamjáról, és úgy minden nap társultak, és arra a közös következtetésre jutottak, hogy Kali Yuga előre halad, az emberek egyre elesettebbek, és nagyon nagy szükség lenne az ő felszabadításukra, azonban ezt csak az Úr maga tudja megtenni. Ezért közösen kezdték imádni az Urat, és kérték, hogy jelenjen meg, és szabadítsák fel a feltételekhez kötött lelkeket. És ismert a történet, hogy Advaita ácsárja az ő Damodás Shilánát imádta Tulsi levelekkel és Kongeszítvel, és Advaita ácsárja pedig ezzel a célnal dzsapázott itt Shantipurban. Tehát az ő közös meditációjuk volt az, hogy meghívták Sicsitai Manprabhut. Ez is, amiről volt szó, az ő megjelenésének egyik oka volt a sok közül. Úgyhogy Haridász Thakur dicsőségéről még nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, azonban szeretnék még egy fontos személyről említéssel az elkövetkező pár percben, mert sajnos kifutottam az időből, az előbb említett kisfiúról, Raghunathas Goswamiról, aki, mint mondtam, nagyon-nagyon gazdag családból született. A szülei egyetlen gyermeke volt, és a szülei vajsnavák voltak, bakták voltak, volt családi papjuk, Balarán és Raghunathas ácsárják, és gyakorolták az óvodó szolgálatot. Mégis nagy fájdalom volt számukra, hogy egyetlen kisfiúk el akarja őket hagyni, és az Úrhoz szeretne csatlakozni, és az egész életében csak Sicsirén Manprabhut akarja szolgálni. Ők egy vallásos, odaadó jámbor grihasztát szerettek volna látni gyermeküként, és amikor Raghunathas Goswami 15 éves korában először találkozott Sicsitai Manprabhuval, akkor értette ezt a helyzetet Sicsitai Manprabhu, és visszaküldte a családjához, hogy még maradjon ott, és továbbra is legyen mint egy minta családos ember, házasodjon meg, kereskedjen, és családi kötelességeket tegyen eleget, és ennek Haridász Thakurnak az utasításnak eleget is tett, követte mindazt, amit Úr Csétanya mondott, azonban a szíve vájának nem tudott parancsolni, és egy idő után nagyon nagy vágya volt, hogy találkozzon és hogy csatlakozzon Sri Csétanya Manprabhuhoz. És rendszeresen meg is szökött otthonról. Ezt is a legtöbb apa ismeri ezeket a történeteket, amit visszahozták. Egy ponton azonban már annyira fáj az édesapjának, hogy minden nap ezt nekem folyton elszakít, mindig vissza kell hozni, hogy akkor kitalálták, hogy megkötözik, hogy akkor ne tudjon elmenni. Azonban ennek az édesanyja közben járására nem sikerült megtörténnie, és ennek köszönhetjük azt, hogy végül sikerült úgy elszabadulni otthonról, hogy Panihati faluba ment, ahol találkozott az Úrik Jelendával. Most ezt a történetet nem fogom elmesélni, mert kb. Egy két hét múlva lesz ennek a kis eseménynek az évfordulója, a Panihati Fesztivál, amikor az Úrik Jelendával a Ganges parton nagy Prasadam kertben is történt. Azonban a lényeg az, hogy ennél a pontnál megkapta az Úrik Jelendal kegyét, az Úrik Jelendal felhatalmazását, hogy a jövőben megkapja majd a Sri Chaitanya Mahaprabhunak a kegyét. És ezután visszatért a családjához, és próbálta még mindig a kötelességeit végezni, de nagyon nehezére esett. Nagyon-nagyon húzta a szíve az Úr Chaitanyához, és szerencsére egy éjszaka sikerült megszöknie a lelkitanító mestere ilyen ártatlan közbelépésével, aki a segítségét kérte egy ügyben, és amikor éjszaka együtt elmentek, akkor a sötétben elbúcsúzott lelkitanító mestertől, hogy én elvégzem azt, amit meg visszám, azonban nem oda ment, hanem az ellenkező irányba elfutott, és elindult Jagannáthpuri felé. Hát ez kb. Egy 500 km távolság volt Jagannáthpuri attól a helytől, ahol laktak, Bengálban, és ezt 12 nap alatt tette meg. Ebből a 12 napból azonban csak 3 nap evett, vagy tejfű volt, vagy sült gabonaszemeket rákcsált. Így érkezett meg Jagannáthpuriba, és egyből Sri Chaitanya Mahaprabhuhoz ment, a távolból a földre borult, azonban amikor meglátta a Sri Chaitanya Mahaprabhu, egyből oda hívta magához. Ő persze nem akart oda menni, nagyon alázatos volt, de az Úr erőnek erejével megölelte őt. És személyesen gondoskodott, látva az ő legyengült állapotát arról, hogy kapjon prasszádamot, Jagannáthpuri prasszádamot, amit 5 nap után is fogadott. 5 nap után azonban azt gondolta, hogy én idejöttem az Úrhoz, és most ő csak etett Mahaprasszádammal, nem túl illő dolog, hogy ő gondoskodik róla, és akkor elkezdett a Jagannáth templom egyik kapujánál, a híres Szimhadvára kapunál, az oroszlános kapunál kordulni. Az volt a szokás, hogy este felé a megmaradt Mahaprasszádamot ott elajándékozták, kiosztották azoknak, ami megromlik, akik ott kordultak. És ő ezt nagyon sokáig csinálta, 2 éven át, minden este utált, és hogyha kapott valamit, kapott, és hogyha nem, akkor nem kapott. Emellett a másik legfontosabb dolog, ami történt ebben az időben, az, hogy Szaruta Madár Goszvámi az Úr Chaitanya egyik legbelsőségesebb társának gondjaira bízta őt, és ő volt a lelkitanító mestere. Kicsit nehéz röviden beszélnem Raghunandas Goszvámiról, mert pont ennek a 7 fejezetnek a legbővebb fejezete az, amelyik Raghunandas Goszvámiról ír, és ez nem véletlen, mert Krisnavasta Virács Goszvámi lelkitanító mestere volt. Hát a Sitanségnek, mint a szerzőjének a lelkitanító mestere volt Raghunandas Goszvámi. És egy különleges dolog, hogy Raghunandas Goszvámi ezután egészen Úr Chaitanya eltávozásáig ott maradt az Úrral, ott maradt Jagannáthpuriban, úgyhogy végül a Goszvámi közül volt az, aki legtöbbet tudott személyesen társulni, és a legtöbb kedvelésnek a szemtanúja volt. Ugye a későbbi időkben és a későbbi generációk számára Raghunandas Goszvámi nagyon idős kort élt meg, nagy lemondásai ellenére. Úgyhogy több évtizeden át ő volt a Vrindávanai és más bakták, és az utókornak a fő forrás, akik tudtak hallani Sri Chaitanya Mahaprabhuról. Egy idő után azonban ezt a kódolást is abba hagyta, és akkor csak ingyen ételosztóhelyekre ment, és az ingyen ételosztóhelyek után is azt gondolta, hogy csak oda megyek és kérek, milyen dolog ez, hogy csak én kérek valamit, miért kellene nekik adniuk, nekem, nekik gondoskodniuk rólam, és akkor csak elkezdtem azt tenni, hogy a kidobott, megromlott ételt, főleg a rizst, amit a Jagannáth papok kidobtak, és már a tehenek sem lették meg, már annyira romlott volt, azt így megmosta, beáztatta, megsózta, és azt az ételt ette nagyon sokáig Jagannáthpuriban. Hát Raghunandas Goszvámi híres arról, hogy mennyire romlott életet élt, Vrindávanában már már csak írót írott, és egy idő után, amikor már szeretne utolom személyátá vesznek, akkor pedig már semmi épp nem is lett magához. Az alázatosságára még egy ilyen apró momentum, hogy például annyira alázatos volt, hogy bár ott élt, nem tudom, hát több mint 10 éven át Sicsi-Gali Naprabhuval, közel 20 éven át, csak a legtöbben soha nem beszél Sicsi-Gali Naprabhuval személyesen, hanem mindig a legtöbb mesterén keresztül kért utasításokat és társult Sicsi-Gali Naprabhuval, szóval annyira alázatos volt, és ez annyira elégedetté tette az urat, hogy szegyes utasításokkal is ellátta, illetve neki adta a számára nagyon kedves kóvardas simáját, és azt a kis fűzért, amit ő Vrindávanából kapott, és mindig magán szokott volt velünk korúcsítani, dzsapázott, az volt a szokás, hogy ezt a kis kanyarból készült fűzét a nyakába tette, és egy ilyen nagyon picike, biztos többen látták már, egy ilyen nagyon picike kis kóvardas sima, ilyen négyszög alakú barna sima, ezt pedig szokta a kezébe tartani, és csapázáskor a homlokához, a fejéhez, a mellkasához érinteni. És persze Sicsi-Gali Naprabhu, amikor csapázott, amikor a szentelet énekelte, akkor ő a teljes kisapém állapotában volt, és sömlöttek a könnyei, úgyhogy ez a sima, ez állandóan az Úcsitanya a könnyeiben fürdött. Úgyhogy ezt a nagy számomra nagyon kedves két dolgot adta Govardnak, bocsánat, a Budentezkosz feminak, amiket nagyon különleges kegynek tekintett, és a mai napig Vrindávanban láthatók ezek a tárgyak is. Nagyon sokat mesélt, szerettem valami mesélni, de sajnos már lejárt az idő. Még végezetül azt szerettem volna csak elmondani, hogy tudtam azt, hogy már nem fogok tudni sok filozófiáról, sok elméletről beszélni, hiszen, mint mondtam, hogy itt nektároncánya van a baktákkal töltött kefteléseknek. Azonban, hogy mi az, ami számunkra, azon túl, hogy nagy boldogság és nagy élvezet hallanunk ezekről, mi az, ami számunkra üzenet lehet? Hát nagyon sok üzenet lehet, mindenkitől tanulhatunk valamit, alázatot, egyszerűséget, büszkeséglepődését, lemondást, vagy az etikett betartásának fontosságát, amire sajnos nem is volt idő, hogy nem is beszéltem arról, hogy hogyan utasítja el Ifjabb Haridászt, vagy nagyon apró, nagyon picike dolog miatt, amit még Prabhupád is elismert, nagyon pici dolog volt, csak beszélt egy nővel. És mégis elutasította őt, az Úcsitanya. De nyilvánvaló, hogy ezekben a fejezetekben a hangsúly már azon van, hogy az Úcsitanya társai hogyan fogják ezt a missziót továbbvinni, hogyan kapják meg az utasításokat, és hogyan teszik ezeket az utasításokat a szívükké és lelkükké. A másik dolog, ami számomra egy kirajzolódik ezekből a történetekből, az, amit a Bhágavatamban ismerünk. Szálda Moridaya Mayam, Szálda Moridaya Maha, Madanya Tina Janati, Nama Tiri Umanagapi. Hogy a bakták az Úrnak a szíve, és hogy az Úr szívében vannak a bakták, és hogy igazából nem tudnak egymással tudni létezni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogyha szeretne nagy nektárt kóstolni, bocsánat, akkor feltétlenül lapozza fel ezeket a fejezeteket. Köszönöm szépen, elnézést, hogy kicsit kikutatok. Sicsek a Necserik rendítek ki.
Jaj!
Viszont ezt a hétes kocsán.
Jaj!
Viszont gondolom én neki.
Jaj!
Utány volna kérdezik.
Hari, hari, hari.
Puskedjünk, most kérdezik. Jaj! Kóra baktod én neki. Jaj!